Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Isten hozott minnyájunkat közelről és távolról. Akár egy gyülekezetnek tagjai vagyunk, akár vendégekként vagyunk itt jelen ezen az Isten tiszteleten. Szeretettel hirdetem, hogy következő gyülekezeti alkalmunk kedden este 6 órakor a Bibliaóra keretében lesz, melyet itt a gyülekezeti termünkben fogunk tartani. Pénteken az internetes YouTube csatornánkon fogok rövid ige magyarázattal jelentkezni, jövő vasárnap pedig, ha Isten éltet bennünket, a megszokott időben 9:30 órai kezdettel fogunk Isten tiszteletet tartani. Hirdetem szeretettel, hogy jövő vasárnaptól az óvodás korosztályt a korábban megszokott helyen, a parókia alaksorában található közösségi térben várjuk. Tehát hozhatjuk újra az ilyen korú gyermekeinket, és a megszokott rendszerint oda lentre vigyük őket. Köszönjük mindazoknak a munkálkodását, akik az elmúlt héten Isten ügyének fennmaradását és dicsőségét támogatták szolgálatukkal, pénzadományukkal, fizikai munkájukkal. Örömmel jelentem azt is, hogy ha Isten nem vet ennek gátat, szeretnénk a konfirmációs tanfolyamot folytatni, illetve nem csak folytatni, hanem gyakorlatilag azok számára, akik ebből kimaradtak, lehetőséget adni. Azt kérem még 2 vasárnap a kedves testvérektől, hogy akik szeretnének jelentkezni, azok tegyék meg ezt a jelentkezést, és tekintette az én emberi gyengeségemre, ne a kijáratnál mondják el nekem a testvérek, hogy azért jönne a gyerek, vagy jönnék, hanem azt kérem, hogy az iratterjesztésnél, vagy a presbiteri asztalnál tessék megadni az elérhetőséggel azt, hogy ki az, aki jelentkezni szeretne, hogy vissza tudjuk értesíteni, és így tudjunk majd találkozni szeptember 2. felében. Terveink szerint 19-én vasárnap a szülők és hittanos gyermekek számára egy évkezdő kis alkalmat tartanánk, amelynek a részleteiről bővebben majd a jövő vasárnap fogok tudósítani. Szeretettel hirdetjük a testvérek számára az adakozást. Lehetőségünk van itt a templomban perselyadományt tenni, vagy a presbiteri asztalnál egyház fenntartói járulékot, Isten dicsőségére szóló adományt befizetni, és lehetőség van arra is, hogy bankutalással gyülekezetünk bankszámlájára utaljunk adományt. Azt kérjük, hogy ilyen esetekben mindig jelöljék meg a testvérek, hogy milyen céllal teszik ezt, hogy oda tudjuk könyvelni, és arra tudjuk fölhasználni. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, ma közöttünk van Olá Zoltán és felesége Tímea, gyermekükkel, Emesével, aki a 4. gyermek ebben a családban, hogy a keresztség sákramentumába részesüljenek, és nem kell őket még behívni, mert Emesénél elfogyott a spulniról a madzag, de majd visszahívjuk, amikor szükség lesz rá. Másik oldalon nagy szeretettel köszöntjük Baranyi Balázs testvérünket, kedves feleségét, Editet, akik Balázs Ádám nevű gyermeküket, aki első gyermek a családba hozták el, hogy ma a keresztség sákramentumában részesüljön. Kedves testvéreim, készüljünk a keresztségre a megszokott énekünkkel, hitvallásunkkal, a 329. dicséretünk 2. versét énekelve, amely így kezdődik: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Amen. te megszülhettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy a földön. Gyertek testvéreim, fennállva hallgassuk meg, hogy miként szerezte a mi Urunk Jézus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. fejezetéből, a 18. verstől kezdődően találjuk ezt megírva eképpen. Jézus hozzájuk lépett és így szólt. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, drága szeretteink, néhány kérdést kell ma föltennünk, összesen kettőt, mielőtt a gyermekeket megkeresztelnénk, hogy még inkább megbecsüljük azt az ajándékot, amit a mi Urunk Jézus a keresztségben szerzett és adott nekünk. Az első kérdésünk, melyet minden korban fel lehet és fel kell tenni, az nem más, mint az, hogy azok a gyermekek, akiket megkeresztelünk, mire születtek, milyen világra születtek a mi gyermekeink. A jelenről mindig nagyon nehéz reális képet festeni. Általában azt szokták mondani, hogy időre van szükség ahhoz, hogy az ember a történelemről mérvadó vélemény tudjon mondani. El kell kicsit távolodni az eseményektől ahhoz, hogy reálisan lássuk, mik is voltak mindazok, amik történtek és amelyeken keresztül mentünk. Ezért talán a mai ember nem is vállalkozna arra, hogy megválaszolja ezt a kérdést, mire született ez a két gyermek. Milyen világra születtek ők meg? Mégis engedjétek meg, hogy annál a látásnál fogva, amellyel Isten bennünket mégis megajándékoz, hadd mondjam azt, és talán majd a történelem nem fog engem teljesen megcáfolni, hogy ezek a gyermekek egy olyan világra születtek meg, amelynek az a rendező elve, hogy a világ az, aminek te érzed. Aminek te érzed. Nekünk, akik idősebbek vagyunk, barátkoznunk kell ezzel a gondolattal, de a gyermekeink, az ifjabb korosztály bizony nagyon könnyen teszi a magáévá ezt a világnézetet és világszemléletet, s válik így a világ egy ilyen világgá számukra, hogy a világ az, aminek te érzed. Ez a szemlélet arra épít, hogy a világban nincsenek fix pontok, nincsenek olyan kapaszkodók, levert cölöpök, amelyekhez igazodni lehetne vagy kellene, hanem ennek a világnak a közepén az ember áll, az emberért van minden, és mint ember a világ közepe, mit ne mondjak, a világ istene, szabadon határozhatja meg az egyén azt, hogy ezt a világot minek akarja látni, és ebben a világban, a látható világban eltöltött életét hogyan akarja leélni. Ezért mondja a világ azt, a körülöttünk lévő világszemlélet, hogy a gyermekeinket nem szabad megkötni, megbékjózni. Azzal a szemlélettel, amit mi is örököltünk, mert a világban a gyermekeink így nem lehetnek boldogok, hanem hagyni kell, hogy azzá legyenek, amit ők jónak éreznek. Ezért van az, hogy a legtöbb családban lassan felszámolódik a nevelés intézménye. Már nem akarjuk nevelni a gyermekeinket, hanem hagyjuk őket, hogy megéljék a maguk világát, boldogok legyenek úgy, ahogy ők szeretnék. De ebből nagyon sok könny és fájdalom fakad, amelyről a romantikus irodalom és a romantikus filmgyártás soha nem számol be. Nem csak a szülők részéről fakad ebből könny és fájdalom, hogy a gyerek boldog, de én boldogtalan vagyok, hanem sajnos a statisztikák azt mutatják, hogy a felnövekvő generációban is végül fájdalom születik. Nagyon sokan lesznek az ilyen gyerekek közül öngyilkosokká, mert úgy gondolják, úgy érzik, hogy most az a legjobb döntés, és mivel föl vannak arra szabadítva gyermekségüktől fogva, hogy azt tegyed, ami téged boldoggá tesz, hát kilépnek ebből a világból. Nem ragozom ezt tovább, akik ma gyermeket vállalnak, nem könnyű világra vállalnak gyermekeket. Sándor, Timi, Balázs, Edit, nem könnyű pályát választottatok magatoknak, amikor úgy döntöttetek, hogy jöjjön még a negyedik, amikor úgy döntöttetek, hogy elfogadjátok az elsőt. Mert a világ azt fogja harsogni, amiben ezek a gyerekek fölnőnek, előbb-utóbb majd itt Magyarországon is, hogy hagyd a gyermeket, hogy ő azzá legyen, aminek ő érzi magát, úgy éljen, ahogy ő abban boldognak gondolja önmagát. Azonban föl kell tennünk egy másik kérdést is, ez a kérdés pedig így hangzik, hogy mi a valóság? Mi a valóság? Hát egy ilyen világra születtek ezek a gyermekek, amely ezt fogja feléjük harsogni, meg a szülők felé, de mi a valóság? És erről a mi Úrunk Jézus Krisztus 2000 esztendővel ezelőtt azt tanította meg nekünk, hogy a valóság az, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Azaz Jézus Krisztus azt mondta el, hogy a valóság az, hogy én vagyok ennek a világnak az Úra. Nem te vagy az Úr, ember, hanem én vagyok ennek a világnak az Ura. És ez azt jelenti, hogy a világban mindaz, amit én létrehoztam, az örök és megáll. Azon te nem tudsz változtatni. Azt te hiába csűröd, csavarod, hiába magyarázod így vagy úgy, azon te nem tudsz változtatni. Jézus Krisztus, a mindenható Isten azt mondja a tanítványainak, hogy vezessétek azokat, akiket elétek hozok és nektek adok, abba az irányba, hogy ők felismerjenek és elismerjenek engem. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy tegyetek a tanítványaimmá, követőimmé, mindenféle népet. Magyarán arra buzdítsátok az embereket, hogy nekem adjanak igazat. Kedves szülők és keresztszülők, amikor gyermeket vállaltatok ebben a világban, amelyik azt harsogja és azt hirdeti, hogy a gyerek legyen az, aminek ő érzi magát, akkor ha igaz, hívő módon akarjátok őket nevelni, és majd értékes emberekként tovább adni ebbe a világba, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ellenszélbe fogtok hajózni velem együtt. Mert hogy azt fogjuk hirdetni, és azt kell hirdetni ezeknek a gyermekeknek, és afelé kell őket terelni. Balázs, leteheted ám nyugodtan, hogyha úgy földre nem teszitek még le őt, kicsike, jó? De akkor így sétáljál vele, és hallotta úgy, amit én mondok, jó? Mert úgy látjuk, hogy a Balázs Ádám valamikor lehet, hogy lelkész akar majd lenni, mert itt a templomban jól mondja, jól. Nem. Mondani valója van, és át akarja nekünk adni. Ez jó, mert ez azt jelenti, hogy miközben terelitek őt, már most nyitottságot mutat az Isten dolgaira. Arra, hogy ő az Istennek igazat adjon. Testvéreim, nekünk keresztény szülőknek ez a dolgunk, hogy elvezessük és terelgessük a gyerekeinket arra, hogy ők Jézus Krisztusban a mindenható Istent lássák, az ő általa teremtett világot pedig úgy lássák, hogy ez úgy való, ahogy Isten ezt megteremtette. Kívánjuk nektek, hogy Isten segítsen meg ebben benneteket. Nem lesz könnyű utatok, sok olyan harcot kell majd megvívni, ami nem lesz egyszerű és könnyű, de imádkozunk azért, hogy Isten segítsen meg benneteket. És amikor megkereszteljük ezeket a gyermekeket, akkor egyszerűen arról teszünk bizonyságot, hogy hiszünk a mi Urunk Jézus Krisztus mindenhatóságában, hiszünk az ő teremtési rendjében, ennek alávetjük magunkat, és ebben éljük meg az életünket, erre hívunk meg embereket, és erre neveljük a mi gyermekeinket. Isten segítsen meg benneteket ebben a szolgálatotokban. Most mielőtt megkeresztelnénk a gyermekeket, két kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok hallható szóval, Isten színe előtt igaz és tiszta szívvel, helyetekről fennállva, s a gyülekezet is helyéről fennállva legyen ennek tanúja. Kérdezem először is, hogy akarjátok-e a gyermeketek a Szent Keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szentegyházba befogadtassék. Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy fogjátok őket nevelni és neveltetni, hogy egyszer majd, amikor felnőnek, ők maguk önként tegyenek az ő Jézus Krisztusba vetett hitükről hitvallást a gyülekezet színe előtt. Ha ígéritek, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Kedves testvéreim, ami igaz és üdvösséges hitünkről tegyünk most hitvallást, közösen és fennhangon, az apostoli hitvallás formájában. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked e gyermekek érkezéséért, megszületéséért, és legfőképpen azért, mert tudhatjuk a te kegyelmedből, hogy az a világ, amelyre ők megszülettek, nem az, aminek ők érzik és látják, hanem az, aminek te ezt a világot megalkottad. Hadd kérjünk téged, tedd erőssé a szülőket, keresztszülőket és nagyszülőket, hogy gyermekeiket hozzád vezessék, és velük eképpen a valóságot ismertessék meg életről és halálról, igazságról és hazugságról. Állj melléjük, amikor ebben az ő nevelő-terelő munkájukban meggyöngülnének, elbizonytalanodnának. Adjad, hogy élő hittel, imádságos szívvel hadd tudjanak újra és újra hozzád fordulni, beléd kapaszkodni, ahogyan eddig is tették. Kérjük, áld meg az ő fáradozásukat azzal, hogy gyermekeik hozzád térnek nagy hamarsággal és sietséggel. Engedd, hogy lássák ezt és gyönyörködhessenek a te áldásodban, amellyel megáldod mindazokat, akik téged félnek, és téged hittel követnek. Kérünk téged, tégy alkalmassá bennünket, mint közösséget és gyülekezetet is arra, hogy minden segítséget nekük megadjunk, és mögöttük imádságos szívvel, egy lélekkel fölsorakozzunk, tudván azt, hogy a gyermek a te ajándékod, az élet a te ajándékod, s úgy az ő életük, mint a miénk, egyedül a te kezedben van, biztos és igaz helyen. Köszönjük neked, hogy a szívükbe adtad ez elhatározást, tégy bizonyságot arról, hogy ők jól döntöttek. Áldj meg bennünket, maradj velünk és közöttünk. Amen. Emese, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Balázs Ádám, keresztellek én téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Kedves gyermekek, növekedjetek testben és lélekben, Isten és emberek előtt való szeretetben. Legyetek áldottak, hogy boldogok is lehessetek. Amen. Isten hozott téged közöttünk, Uram. És téged is Isten hozott közöttünk. Kedves testvéreim, énekeljük most a 431. dicséretünket. A 431. dicséretünk így kezdődik. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Imádságos szívvel a szövegre különösképpen is figyelve énekeljük most a dicséretünket. Isten, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts. Megmaradjunk mind végiglen, minden mi gyermekinkkel. A gyermekekkel most lehet kimenni a kisterembe, és ott lehet hallgatni tovább az ige magyarázatot és Isten tiszteletünket. Kedves testvéreim, a Heidelbergi KT 36. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvassuk, amelyek a 10 parancsolat magyarázatát adják, azon belül a 3. parancsolat magyarázatát, ami így hangzik. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Mit kíván Isten a harmadik parancsolatban? Azt, hogy Isten nevét ne csak átkozódással vagy hamis esküvel, de még szükségtelen esküdözéssel se káromoljuk, se így vele vissza ne éljünk. De még hallgatással vagy elnézéssel se váljunk részesekké így rettenetes bűnökben. Egy szóval, Isten szent nevét mindig csak félelemmel és mély tisztelettel említsük a végre, hogy őróla igazán vallást tegyünk, őt segítségül hívjuk, és minden szavunk és cselekedetünk az ő dicsőségére szolgáljon. Olyan súlyos bűné Isten nevének esküdözéssel vagy átkozódással való meggyalázása, hogy még azok ellen is felgerjed Isten haragja, akik tőlük telhetőleg nem igyekeznek azt megtiltani vagy megakadályozni? Bizonyára úgy van, mert nincs is nagyobb bűn, amely ellen Isten haragja inkább felgerjedne, mint az ő nevének meggyalázása. Ezért is parancsolta meg, hogy halállal büntettessék. Értek, kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk helyünkről fennállva. Úrunk, egy olyan világban élünk, amely meggyaláz téged, amikor ellene szegül a te teremtési rendednek, a valóságnak, akkor valójában ez a világ téged gyaláz. Nem akarunk ehhez a világhoz csatlakozni. Nem akarunk Isten tagadókká, istentelenekké lenni, és nem akarjuk a te nevedet úgy a szánkra venni, hogy ne tölteni el szívünket szent félelem, alázat és buzgóságos hit. Így hívunk téged most is segítségül, és arra kérünk téged, hogy szent lelked által közöld velünk a te mennyei javaidat. Nem azért, mert ezeket megérdemeljük, nem azért, mert ezekre jogosultak vagyunk, hanem a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, akire nézve békességet szereztél magad és híveid között. Ő érette kérünk téged, hallgass meg a mi könyörgésünket, és fordulj irgalommal, kegyelemmel hozzánk, hogy meghallhassuk a te ígédet és üzenetedet. Amen. Helyünket foglaljuk most el, kedves testvéreim, és hallgassuk Isten ígéjét, azt az ígét, amelyet a mai napon az Efézusi levélből olvasok a kedves testvérek előtt, Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből, a levél második fejezetéből, nevezetesen közelebbről pedig a második fejezet 8. és 9. verséből, ahol ezeket jelenti ki a Szentlélek Pál apostol által. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Kedves testvéreim, a mai nappal egy olyan magyarországi esemény veszi hivatalosan kezdetét, amelyről sokan sokfélét mondanak és gondolnak, ahányan vagyunk, annyi félét gondolunk és hallottunk erről az eseményről. A rendezvénynek, ennek az egyházi rendezvénynek, amely mögött a római katolikus egyház áll, és maga a pápa, ez a mottója, találkozz Jézussal Budapesten. Noha a cím valami olyasmit hirdet, amire minden embernek szüksége van, azaz a Jézus Krisztussal való találkozás lehetőségét és szükségét hirdeti, most mégis arra kérem hallgatóimat, hogy ne vegyenek részt ezen az alkalmon. Nem várom, hogy az én lelkészi tekintélyemből indulva mondják a testvérek azt, hogy jó, rendben van, akkor így lesz. Sokkal inkább szeretném ezt az én kérésemet megindokolni. Egy Isten tisztelet, amelyben keresztelőt is gyakoroltunk, nyilván kevésbé alkalmas arra, hogy ezt jól körüljárjuk, de megpróbáltam a testvérek számára, és megpróbálom a testvérek számára ezt úgy megközelíteni, ahogyan a legegyszerűbb és mégis a legérthetőbb. Amikor a motto mögé nézünk, találkozz Jézussal Budapesten, illetve mélyebben kutatjuk a Jézussal való találkozás lehetőségének mikéntjét, hogy tudnélik ezen a konferencián, hogyan lehet Jézussal találkozni, akkor egy újabb fogalomba futunk bele, amelyet csak igen kevesen értenek. Ugyanis a rendezvény, ahol Jézussal lehet találkozni, az eukarisztikus kongresszus. A kongresszus részét még jobban értjük, az eukarisztikus, azt már azt gondolom, hogy csak kevesen. Ez azt jelenti, mivel ez a neve ennek a kongresszusnak, hogy a kongresszus középpontjában maga az eukarisztia áll. De mi is ez az eukarisztia? Nincs könnyű dolgunk, amikor ennek a római katolikus értelmezését meg akarjuk érteni, vagy a magunkévá akarjuk tenni. Ezért is hangzanak el gyakran ennek a szónak a szinonimái, amelyek közelebb hozzák a ma emberéhez mindazt, amit ez takar, legalábbis a vallást ismerő és gyakorló emberhez. Az eukarisztia szinonimája például a szent áldozat, vagy áldozás, oltári szentség, esetleg ha hozzánk protestánsokhoz szeretnék közelebb hozni római katolikus atyánk fiai, akkor azt mondják az úrvacsora. És így el tudjuk már mi protestánsok is helyezni a vallási liturgiai palettán valahova ezt az eseményt, amit ők eukarisztiának neveznek. Az eukarisztia a római felfogás szerint az Úr Jézus Krisztus rendelésén alapszik, méghozzá azon a rendelésen, amelyet az utolsó vacsora alkalmával rendelt el tanítványainak, és mely rendelés az ószövetségi, a Szent Sátorban, később pedig a jeruzsálemi templomban folytatott zsidó liturgia új szövetségivé alakítása. Ez azt jelenti, hogy Jézus az egykor Isten ószövetségi népe számára elrendelt liturgiát így alakítja és terjeszti ki az új szövetségben, immár minden nép számára Isten tiszteleti liturgiává. Ezért ahogyan az ószövetségi liturgiának a középpontjában az áldozat, az áldozati állat bemutatása állott, az új szövetségi liturgiának is az áldozat, azaz az áldozás a középpontja. Jézus magát áldozta fel, méghozzá annak érdekében, hogy békességet szerezzen Isten és a bűnös ember között. A római katolikus tanítás szerint azonban azon az utolsó vacsorán azt rendelte el, hogy áldozatát új szövetségi népe minden napon fenntartsa, méghozzá egészen a világ végezetéig. Az eukarisztia tehát a Jézusi rendelés alapján az egyház szent áldozata, Isten előtt, Krisztus áldozatának folyamatos és folytonos fenntartása. Mint ilyen, az új szövetség népe számára elengedhetetlen, azaz abbahagyhatatlan, és egyben az egyetlen útja annak, hogy az ember személyesen Isten bűnbocsátó kegyelmével találkozzon. Ha valaki Isten bűnbocsátó kegyelmét akarja személyesen a maga számára venni, akkor ebben kell részesülnie, az eukarisztiában kell részesülnie. Az eukarisztia tan azt hangsúlyozza, hogy Jézus elrendelésekor így beszélt, ez az én testem és vérem. Azaz a római katolikus tanítás szerint itt Jézus nem jelképesen beszélt, hanem arról beszélt, hogy a kenyér és a bor valóságosan, megint egy idegen szóval, szubstanciálisan Jézusnak a teste. Nem minden kenyér és bor, csak az, amely az új szövetségi áldozó papság jegyek felett elmondott igéje alapján azzá lényegül. Ezt a folyamatot, ahogyan a papok által elmondott ige révén a kenyér és a bor Jézus testévé lényegül szubstanciálisan, valóságosan, titoknak, misztériumnak nevezi a római katolikus tan, azaz földi ismereteink és a természet törvényei által nem leírhatónak és megmagyarázhatónak. Lényegileg tehát a liturgiában felhasznált kenyér és bor Jézus teste valóságosan azzá lényegül, melyet megáldoznak a papok Isten színe előtt. A tan szerint, a római katolikus tan szerint ez nem új áldozat, azt mondják még csak nem is ismétlés, hanem bekapcsolódás Jézus egykori áldozatába itt és most. Egészen addig, amíg ez a világ fennmarad. Mivel a Biblia szerint az Istennel való békességet, azaz a bűnbocsánatot Jézus Krisztus szerezte meg, méghozzá, ahogyan erről már szóltunk, önmaga feláldozása által, a ma embere számára nincs más út, mint a Jézus áldozatába való bekapcsolódás, ha Istennel békességre akar jutni. Ez pedig a római katolikus tanítás szerint a misében a szent áldozás és az abban való részvétel folyamatában történhet meg, ahol a liturgia nyomán átlényegült jegyekben valóságosan megjelenik Jézus, az általa bemutatott egykori áldozat a jegyekkel történő fizikai egyesülés által, azáltal, hogy elfogyasztjuk ezeket a jegyeket pedig, az áldozójévá válik. A római katolikus tanítás tehát azt hirdeti, hogy az itt és mostban Jézus és a bűnbocsánat az eukarisztia által válik láthatóvá, lényegivé, megfoghatóvá. Ezért nevezik az eukarisztiát ünnepnek. A legnagyobb dologgal találkozhat a tanítás szerint az, aki az áldozásban részt vesz, aki maga is áldoz. Ezért imádják a jegyeket, azaz borulnak térdre a jegyek előtt, mert azt tanítják, hogy ez valóságosan, szubstanciálisan Jézus, és Isten előtt az ember nem tehet mást, mint hogy térdre esik imádattal és hódolattal. És ezért válik a római katolikus misszió eszközévé is az eucharisztia. Hiszen ha Istent az emberek számára elérhetővé akarjuk tenni, foghatóvá akarjuk tenni, akkor ebben egyetlen lehetőség az eucharisztia gyakorlása. Ha tehát találkozni akarsz Jézussal, találkozni akarsz Istennel, szól a konferencia mottója, jöjjél, és itt a jegyekben, amelyek Jézus testévé lényegülnek, megtalálod Jézus Krisztust. Kedves testvérek, megkérdezheti bárki azt közületek, hogy mi ezzel a baj, és miért intem és kérem a testvéreket, hogy ne vegyenek részt ebben, sem most, sem a mise keretében máskor. Reformátor eleink megértették Isten kegyelméből azt, hogy az egyházban, az egyház rendjében csak annak van helye és jogosultsága, amely Isten Jézus Krisztus által egyértelműen elrendelt. Ennek az isteni rendelésnek, az Isten rendjének pedig kizárólagosan egy forrása van, ahonnan mi tájékozódhatunk, hogy mi az Isten rendje a mi Isten tiszteletünkre, bűnbocsánatunkra, Istennel való találkozásunkra nézve, ez pedig nem más, mint a Szentírás. Szól a Szkriptúra, nem véletlen lett utólag ez az egyik mottója a reformációnak, mert akik elemezték azt, hogy mi történt a reformációban, azt látták, hogy a Szentírásnak a mindenek fölé való emelése, mint az egyetlen forrásnak a kiemelése történt meg a reformáció folyamatában. A Szentírás valóban beszél az Úr Jézus Krisztus áldozatáról, mit ne mondjak, központi témája, centruma a Szentírásnak az Úr Jézus Krisztus áldozata, de erről az áldozatról, ami 2000 esztendővel ezelőtt történt ott Jeruzsálemben, a város falain kívül, csak mint egyszeri és egyben tökéletes áldozatról beszél a Szentírás, amely nem szorul arra, hogy megismételjük, nem szorul arra sem, hogy megerősítsük, és mivel egyszeri és tökéletes volt, nem szorul arra sem, hogy ezt az áldozatot mi folyamatosan fenntartsuk. Magyarán, hogy folyamatosan életbe tartsuk. A zsidókhoz írt levél 7. fejezetében, a 26. verstől kezdődően így tanítják ezt az apostolok a korai egyházban. Mert ilyen főpapra volt szükségünk, aki szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elkülönített, és az egek fölé emeltetett. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, azaz a földi főpapoknak, hogy naponta mutasson be áldozatot előbb saját bűnéért, aztán a nép bűnéért. Mert ő, azaz Jézus Krisztus, egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Mert a törvény erőtelen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. Beszél a Szentírás Jézusról, aki földi, egyszeri és tökéletes áldozata után az Atya jobbjára ült, azaz, a Biblia azt mondja nekünk, hogy Jézus testileg a mennyben van. Zsidókhoz írt levél 10. fejezetében, a 12. versben ezt olvassuk. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökké, tökéletesekké tette a megszentelteket. Jézusnak nem kell itt lennie a földön testileg, mert az ő áldozata tökéletes, és azt tanítja a zsidókhoz írt levél írója, hogy ott van, örökké tartóan, ott van a mennyben az Atya jobbján. A Szentírás arról is beszél, hogy Jézus ígéje és szent lelke által jelen van ebben a világban, azaz, aki el akarja érni Jézust, annak az ígére és a szent lélekre van szüksége, mert ő ezen az úton érhető el. Erről maga Jézus beszélt az ő tanítványi körének, a János evangéliumának 14. fejezetében, ahol így beszél az övéihez. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mind örökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, és nem is ismeri. Ti azonban felismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Később így folytatja Jézus, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Jézus a tanítványi sereg előtt teljesen nyilvánvalóvá teszi azt, hogy ő elmegy a mennybe, és kéri az Atyát, hogy küldjön egy másik pártfogót, és teljesen egyértelműen megnevezi, hogy ez a pártfogó a Szentlélek lesz. Ez a pártfogó a Szentlélek lesz. Azaz, a Szentlélek által hirdetett ige által jelenik meg, és az igének való igazat adás által, ami Urunk Jézus Krisztus ma, itt és most ebben a világban, az igének való igazat adást pedig a Biblia egészen egyszerűen csak hitnek nevezi. Hit által válik a bűnbocsánatot szerző Jézus Krisztus a miénk. Ezt a hitet a Szentlélek az ige által szüli és gerjeszti föl a mi szívünkben. A hit által Jézussal való egységben minden java a miénké válik egyúttal. Úgy mondja Jézus, hogy belé oltatunk, mint ahogy egy vesszőt beleoltanak a tőkébe. Isten gyermekeivé leszünk Jézus Krisztus által, a belévetett hit által. Mindez a Szentlélek által hirdetett ige nyomán, szintén a Szentlélek által szívünkbe plántált hit által válik valóságossá. Azt mondja az efézusi levél, ezt az igét olvastam előttetek, hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hit által. És ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Hogyan jutunk ehhez az ajándékhoz? A Szentlélek jelenlétében, segítségével és a Szentlélek által hirdetett ige kapcsán. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 6. verse, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Amikor mi ki akarjuk zárni az életünkből a hitet, azaz föl akarjuk cserélni a hitet valami valóságos, kézzel fogható találkozássá Istennel, azáltal, hogy az eukarisztiában magunkhoz vesszük az állítólag átlényegült jegyeket, akkor nem lehetünk Isten tetszésére, mert mit mond a Szentírás, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. A Róma 10-ben pedig azt olvassuk, hit nélkül nincsen megigazulás. Hit nélkül nincs megigazulás. Isten előtti igazság, igazságtétel. Mivel tehát Jézus áldozatának minden gyümölcse, az üdvjavak, ahogy szoktuk ezt nevezni, egyedül hitáltal válnak a mieinké, ezért mi, protestánsok, reformátusok, másképpen közeledünk, más értelemben közeledünk az úrvacsorához is. Maguk az úrvacsorai jegyek valóságosan, szubstanciálisan nem közvetítenek nekünk semmit, mert nem lényegülnek át. Tehát attól, hogy a szánkba vettük, és egyesültünk a kenyérrel és a borral, amit itt az úrasztalánál veszünk, nem történik automatikusan bennünk, Isten és közöttünk semmi. Sőt, Pál által azt mondja a Szentlélek, hogy ha nem vesszük komolyan Jézus rendelését, amit az úrvacsorával kapcsolatosan elrendelt, azaz, ha nem méltóan, alázatosan, igazat adva Istennek élünk ezekkel a jegyekkel, akkor ezek a jegyek még kárhoztatni is fognak bennünket. Azáltal, hogy részt vettünk az úrvacsorában, de nem vettük komolyan azt, hogy mit is jelent maga az úrvacsora. A jegyek, amelyeket magunkhoz veszünk, tehát egyfelől emlékeztetnek bennünket, és segítenek abban, hogy szemünket magára, Jézusra emeljük, aki megáldoztatott, megtöretett, kifolyt az ő vére, azaz meghalt itt a földön, de most a mennyben van. De miközben ezek a jegyek Jézusra emelik a mi tekintetünket, és rá emlékeztetnek, lelkiképpen valódi közösségbe is emelnek minden hívőt, magával Jézussal, aki lelke által jelen van. Mert Jézus valóban jelen van, amikor szent lelke által hirdetjük az ő igéjét, akkor ő valóban jelen van, de nem a jegyekben, ahogyan megértettük, hanem ígérete és megvalósult ígérete szerint az ő lelke által van jelen. Tehát amikor úrvacsorázunk, megragadva az igazságot, és Jézusra emeljük a szemünket, mert ezek a jegyek oda vezetik a mi tekintetünket, a mi lelki tekintetünket, a testi látáson keresztül, akkor a valóban jelenlévő Jézussal lelkiképpen valódi közösségbe kerülünk mindnyájan, akik hiszünk. Csak azok, akik hisznek Jézus Krisztusban és az ő tökéletes, egyszeri áldozatában. Akik tehát az Úr Jézus Krisztust keresik, és ővel akarnak találkozni, testvéreim, azoknak hallaniuk kell az ígét. És én arra buzdítalak benneteket, hogyha találkozni akartok az Úr Jézus Krisztussal Budapesten, akkor hallgassátok az ő igéjét ott, ahol szent lelke által és vezetésével ezt az igét hirdetik. Mert ez a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk, aki bűnbocsánatot szerzett nekünk, mindenhol és mindenkor elérhető, ahol az ő szent lelke vezetésével, alázattal és hittel az ő ígéjét hirdetik. Ezt igyekeztem, és igyekszem közöttetek újra és újra megtenni. Ezért hívogatunk benneteket ide, a mi gyülekezetünkbe is, és ezért óvlak benneteket attól, hogy egy olyan útra térjetek, amelyen azt hirdetik, hogy Jézus Krisztus valóságosan minden javával bűnbocsánattal, örök élettel, azáltal ragadható meg, hogy részesülünk az Eucharisztiában, azaz magunkhoz vesszük, egyé válunk fizikálisan az ő testével. Ahogyan kezdtem ezt a szolgálatot, örülök annak, hogy ma Jézus Krisztushoz lehet még hívogatni minden embert. Találkozz Jézussal Budapesten. Jó a motto, jó a fölhívás, mégis óvtalak és óvlak benneteket attól, hogy ezen a rendezvényen úgy, olyan formában akarjatok Jézussal találkozni, ahogy a mi hitünk, rendje és tanításunk szerint nem lehetséges ez. Nem kívántam és nem kívánom megbántani azokat, akik vegyes házasságban élnek, vagy akik közöttünk éppen római katolikusként vannak jelen, inkább arra bíztatok mindenkit, hogy sokkal jobban járjunk utána annak, hogy az általunk megszokott, gyakorolt és rutinszerűen elvégzett egyházi liturgiai szokások és cselekvések mögött milyen tanítás áll. És azt tartsuk meg mindig a magunk számára, ami Isten igéjéből egyértelműen és megingathatatlanul következik. Ha így járunk el, akkor mindenkori Isten tiszteletünk igaz lesz Isten előtt. Isten örömére, dicsőségére fog szolgálni. Ha pedig nem így járunk el, akkor bűnbánattal el kell Isten előtt mondanunk, hogy jó szívvel akartunk téged tisztelni, de nem jól. Köszönjük, hogy jobbra tanítottál, és légy hozzánk irgalommal és kegyelemmel, hogy mindenkor úgy, olyan módon tudjunk téged tisztelni, amely te előtted kedves, amely tőled elrendelt és igaz. Segítsen meg ebben bennünket, ami Urunk minden időben. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, testvérek. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy a mi lelkesedésünk nem jó motiváció arra, hogy téged igaz módon tiszteljünk, és a mi lelkesedésünk és buzgóságunk nem is hatalmaz föl erre arra bennünket, hogy téged ne olyan módon tiszteljünk, ahogy te ezt elvárod és elrendeled. Köszönjük te neked, hogy tanítod nekünk, hogy te fent vagy a mennyben, és ott végzed a te szolgálatodat érettünk az Atya színe előtt, és köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy ígéretedhez hűen elküldted a te lelkedet, aki által megmagyarázott számunkra az ígét, és elérhetővé teszed a hit és bizalom útján számunkra a kegyelmet, a bűnbocsánatot. Köszönjük te neked, hogy lelkedet noha nem látjuk, mégis valóságosan képvisel téged közöttünk. Hiszen igédnek adtunk igazat, így szültél bennünket újonnan, így hoztál ki bennünket bűneinkből és kárhozatunkból, hit által. Segíts, hogy el tudjuk fogadni mindazt, amit te elrendeltél, és amit te előttünk nyilvánvalóvá tettél, és ne akarjunk téged ott és olyan módon keresni, tisztelni, magunkhoz venni, ahol te úgy, olyan formán nem vagy jelen. Kérünk téged, őrizd meg bennünket lelked által a te igéd ösvényein, útmutatásában, és gyújtsál a mi lelkünkben buzgóságot a hitre, arra, hogy mindenkor igazat adjunk te neked. Kérünk téged arra, hogy áld meg életünket, és mivel igédben erre tanítasz bennünket, könyörgünk mindazért, ami ebben a világban körülöttünk zajlik. Kérünk téged arra, hogy fékezd meg ennek a világnak a romlását, Néked adatott minden hatalom menjen és földön, egyedül te vagy képes erre. Használj ebben bennünket eszközeidül, hogy mi bátran szóljuk a te igazságaidat, a valóságot. Kérünk téged mindazokért, akik hitükben körülöttünk meglankadtak, elbizonytalanodtak, hogy erősítsed meg őket. Kérünk azokért a testvéreinkért, akik fizikailag szenvednek, bántalmakat hordoznak a te nevedért, itt ebben az országban vagy a világ más tájain. Urunk, testi szenvedéseikben légy az ő gyógyítójuk, és emlékezz meg róluk, szabadíts ki őket, ha lehetséges. Megköszönjük neked életünket, hálát adunk neked napjainkért, mindazért az életidőért, amellyel megajándékoztál bennünket, és arra kérünk, taníts meg bennünket, hogy életidőnket arra használjuk, hogy általa a te neved megdicsőítessék. Így légy és maradj velünk az elkövetkezendő héten is. Amen. Az elkövetkezendő percben kiki a maga csendességében elmondhatja személyes imádságát Isten színe előtt. Kedves testvéreim, jertek helyünkről fennállva, közösen is imádkozzunk, méghozzá úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket könyörögni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvéreim, ahogy jeleztem prédikációm kezdetén, egy prédikáció nem ad arra lehetőséget, hogy mélyebben minden részletet kiaknázva foglalkozzunk egy-egy témával. Azonban mégis örömmel hirdetem, hogy noha az egyházi sajtóban nem lehet tájékozódni ezzel a konferenciával kapcsolatosan, mégis a Biblia Szövetség Egyesület, melynek Isten szeretetéből főtitkára vagyok, az egyik lapszámában, amely most nem régen jelent meg, foglalkozik ezzel a témával. A Biblia és Gyülekezet című újságot ajánlom a testvérek figyelmébe. A kiárattól jobb kézre a presbiteri asztalnál lehet ezt megvásárolni. Akiket bővebben érdekel a téma, azok feltétlenül vigyék magukkal az újságnak ezt a számát, és ha valakinek kérdései merülnek fel, akkor természetesen későbbiekben is állok rendelkezésre, hogy tovább beszélgessünk és gondolkozzunk hitünk igazságairól. Most Isten tiszteletünket befejezzük és bezárjuk itt a templomunkban, a 466. számú dicséretünk éneklésével. A 466. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük el. Az úrvacsorai liturgiánkban ismerős ez az ének nekünk, de azon sokszor sokan már nincsenek itt közöttünk és velünk, ezért most ezt az éneket énekeljük minden versével. Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem a Golgotán.
Bye.